bánunk.
A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápánál tett hivatalos látogatás Súlyog Tamás köztársasági elnök. Az államfő előzőleg részt vett azon a kihallgatáson is, amelyen a Szentatya a magyar nemzeti zarándoklatra érkezett magyarokat fogadta, majd ezt követően jelen volt a zarándoklatot lezáró szentmisén a Szent Péter Bazilikában. A Szentatya kijelentette, tavaly áprilisban zarándokként, testvérként, barátként látogatott Magyarországra, és apostoli útját szívében hordozza hálával. Budapestre, a hidak és szentek gyönyörű városába zarándokként mentem el, hogy együtt imádkozzak veletek Európáért, a békeépítése vágyáért, mondta. A magyar egyház életét Máriára, a magyarok nagyasszonyára bízta, valamint Szent István, Szent László, Szent Erzsébet és Szent Imre közbenjárását kérte. Le kell győznünk a beletörődést és az élet nagy kérdései iránti érdektelenséget, és újra fel kell fedeznünk az első keresztény nemzedék, az apostolok örömét és frissességét, fogalmazott Erdő Péter a római Szent Péter Bazilikában megtartott szentmisén, a nemzeti zarándoklat záró eseményén. A bíboros prímás azt mondta, örömmel osztozunk a Szentatya és az egyház erőfeszítéseiben. Május 8-a és 10-e között Magyarország vendége lesz Xi Jinping, kínai elnök, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely szerint bár politikai nézetkülönbségek vannak országaink között, de a viszonyunk pragmatikus, elsősorban gazdasági kérdésekről, konkrét ügyekről, projektekről várható megállapodás és bejelentések. Elhangzott, a kormány megerősíti a gyermekvédelmi szabályokat, kizárják a lehetőségét, hogy köztársasági elnöki kegyelmet kapjon az, aki kiskorú sérelmére követette szexuális bűncselekményt, vagy közreműködött ilyenben, ugyanakkor az igazságügyi miniszter ellenjegyzésének gyakorlata megszűnik. Az alkotmányban kétharmados döntéshez kötik a közös uniós hitelfelvételben való magyar részvételt. Emellett a Magyar Honvédség katonai műveleteiről, állomásozásáról, határátlépéssel járó csapatmozgásáról, külföldi fegyveres erők Magyarország területét érintő katonai műveleteiről tartalmaz majd részletes szabályozást a változtatás. A benzinben és a gázolajban is megfizetik a magyar emberek a háború árát, mondta a miniszter. Megismételte, a kormány arra szólítja fel a magyar üzemanyagkereskedőket, hogy az árakat vigyék le a környező országok átlagára, erre két hét türelmi idő áll rendelkezésre. 2024 nem az elmélet, hanem a gyakorlat éve. Választások lesznek szerte a világban, és ezeket meg kell nyerni, jelentette ki a miniszterelnök a CPEC Hungary konferencián. Orbán Viktor kiemelte, ezek a választások egybeesnek nagy világpolitikai és geopolitikai trendfordulókkal. Rámutatott, a liberálisok érzik a veszélyt, a korszak leváltása az ő leváltásukat is jelenti, a progresszív világszellem végét. Magyarország konzervatív sziget az európai progresszív liberális óceánban, fogalmazott a kormányfő az Alapjogokért Központ által szervezett rendezvényen. Idén lezárhatjuk a nyugati civilizáció egy dicstelen korszakát, a progresszív liberális hegemóniára épülő világrendet, jelentette ki. Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban fogadta Georgia kormányfőjét, közölt az MT-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A politikai együttműködés elmélyítésének lehetőségeit, valamint Georgia EU integrációs folyamatának állását tekintették át, ezentúl szó volt az energetikai együttműködésről. A történelem során először idén megindult a földgázszállítás Magyarországra Azerbajdzsánból, ami nagyban hozzájárul hazánk törekvéseihez az energiaellátás terén, jelentette be a külgazdaság és külügyminiszter Bakuban. Szijjártó Péter beszélt arról, hogy kérték az Európai Uniót vegyen részt a diverzifikációs szükséges infrastruktúra fejlesztésekben, de elutasító választ kaptak. Ezért innentől kezdve Brüsszelnek semmi köze nincs ahhoz, hogy mi hogyan és honnan oldjuk meg az energiaellátásunkat, jelentette ki. A tárcavezető tárgyalt az azeri munkaügyi miniszterrel. Végül az időjárásról. A folytatásban derült lesz az ég gomoly felhőkkel, csak néhol fordulhat elő zápor, sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet pénteken hajnalban 0 plusz 2, napközben aztán 16-17 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Együtt,
éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Örömteli magyar nap a Vatikánban. A Szent Atya fogadta az államfőt és a nemzeti zarándoklatot. A Szent Atya beszéde a magyarokhoz. Erdő Péter bíboros szentmisével zárta le a nemzeti zarándoklatot Rómában. Fedezzük föl újra az első keresztény nemzedék örömét és frissességét.
Örömteli magyar nap a Vatikánban. A Szent Atya fogadta a magyar államfőt és a nemzeti zarándoklatot. A háromnapos római magyar nemzeti zarándoklat záró eseménye és egyúttal a csúcspontja is volt a magyar egyház hálaadásának, ahogy püspökeim papjain és a híveink keresztül tolmácsolták Róma püspökének köszönetüket. A vatikáni magyar nap csütörtök reggel 8-kor kezdődött, amikor Ferenc pápa Vatikánban magánkiagatáson fogadta Sulyog Tamás magyar köztársasági elnököt. Amint egy fél órás megbeszélés után került sor a kölcsönös megajándékozásra, majd az elnök úr a kíséretével, utána pedig maga a Szent Atya érkezett a 6. pál kiagatási aulába, ahol a püspöki konferencia tagjai, amint egy 200 fős papság és a közel 1500 hívő lelkes tapsal köszöntötte a belépő Ferenc pápát.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti, Isten nostra.
A Szent Atya olasz nyelven elmondott beszédét gondolategységenként magyarul is felolvasták. Ferenc pápa valójában összefoglalta és kiértékelte az egy évvel ezelőtti apostoli útjának legfőbb gondolatait, hogy ő Magyarországot úgy látogatta meg, mint zarándok, barát és testvér, hogy így vigye el Isten közelségét, gyengétségét és együttérzését elsősorban a magyar katolikus hívekhez és egyúttal minden jó szándékú emberhez.
Saluto tutti voi! Che siete venuti a confermare il vostro legame con il successore di Pietro.
Köszöntelek benneteket, akik eljöttetek, hogy megerősítsétek Péter utódához való kötődéseteket, és hogy hitvallást tegyetek ebben a húsvéti időben, amelyben a feltámadott Úr világossága megvilágosít bennünket, olyan remény nyújtva, amely nem okoz soha csalódást. Köszöntöm Erdő Péter bíboros urat, Magyarország prímását. Köszöntöm a Magyar Püspöki Konferencia elnökét, Veres András püspök urat, minden jelenlévő püspököt, a papokat, szerzeteseket, szerzetesnőket, a kispapokat és a világi híveket. Köszöntöm a polgári hatóságok képviselőit, különösen örömmel üdvözlöm Magyarország új köztársasági elnökét, dr. Sulyog Tamás urat.
A nuovo presidente d'Ungheria, il signor Tamás Sulyog. Il vostro pellegrinaggio avviene un anno dopo il mio viaggio apostolico in Ungheria, che porto nel cuore.
Egy évvel az én magyarországi apostoli látogatásom után zarándokoltatok ide. Még mindig nagy hálával hordozom szívemben a szép emlékeket. Úgy érkeztem közétek, mint zarándok, testvér és barát. Ezért öröm számomra ma így visszaemlékezni a veletek töltött napokra.
Thank you. A Budapest, bella città di ponti e di santi, sono stato pellegrino.
Budapestre a hidak és a szentek gyönyörű városába zarándokként mentem el, hogy együtt imádkozzam veletek. Imádkozni Európáért, a béke építésének vágyáért, hogy a következő nemzedékeknek a remény jövőjét nyújtsuk, ne a háborúét, egy bölcsökkel és nem sírókkal teli jövőjét, egy testvérekkel és nem falakkal teli világot. Imádkoztam szeretett nemzetetekért, amely egy évezred óta lakja azt a földet, megtermékenyítve azt Krisztus evangéliumával. Kívánom, hogy az imádságban találjatok mindig erőt, elszántságot, hogy még a jelenlegi történelmi körülmények között is követhessétek a népetekből sarjott szentek és boldogok példáját.
Il risorto, apparendo in mezzo ai suoi discepoli, ha donato loro la pace.
A föltámadott megjelenve tanítványai között az ő békéjét adta nekik. Ne felejtsük el, kedves testvérek, hogy ennek a nagy ajándéknak a megvalósítása mindannyiunk szívében kezdődik el, a lakásom ajtaja előtt. Amikor még mielőtt kilépnék, már eldöntöm, hogy a napomat a béke embereként szeretném megélni, azaz békében kívánok élni másokkal. A béke akkor születik meg, amikor úgy döntök, hogy megbocsátok. Még akkor is, ha nehéz. Viszont ez örömmel tölti el szívemet. Ismételten rábízom az egyház életét országotokban a Magna Domina Hungarorum, Mária, magyarok nagyasszonya, Szent István, Szent László, Szent Erzsébet, Szent Imre, és minden magyar szent és boldog közbenjárására, hogy erősödjön meg a tanúságtétel buzgóságában és az ige hirdetés örömében.
Oltre che come pellegrino ho voluto venire tra voi da fratello, specialmente nell'incontro con voi, cari vescovi, cari sacerdoti.
Nem csak mint zarándok, hanem mint testvér is akartam hozzátok jönni. Különösen a veletek való találkozásban, kedves püspökök, testvérek, papok és szerzetesek. Arra bátorítottalak, hogy életviteletek és életstílusotok legyen Isten stílusa, amely gyöngétségben, a közelségben és az együttérzésben mutatkozik. A Szent Atya ekkor ezt a három szót, gyengétség, közelség és együttérzés megismételte. Ebben segítenek benneteket a közelmúlt példái az üldöztetés idejéből, mint például Boldog Apor Vilmosé, akinek a menekült nők iránti közelsége és védelmezése miatt az életével kellett fizetnie. Vagy Meszlényi Zoltáné, aki élete utolsó pillanatáig nagy odaadással végezte szolgálatát. És hogyan is feledkezhetnénk meg a fiatal Brenner János atyáról? Gyöngétségtől és lelkipásztori buzgalomtól fűtve indult el vigaszt nyújtani és szentségekkel ellátni egy állítólagos beteget, nem sejtve, hogy ez csapda volt, és hogy barbár módon meg fogják gyilkolni. Vagy Salkaházi Sára, aki a zsidók deportálása idején együtt érzett az áldozatokkal olyannyira, hogy a pesti szabadságid alatt vértanúságot szenvedett. Ezek a példák bátorítsanak benneteket arra, hogy ti is hasonlóan viszonyuljatok a rátok bízottakhoz.
E poi ho voluto stare insieme a voi come un amico. In particolare ricordo con tanta gioia l'incontro con voi, cari giovani.
Végül pedig, és ezt hangsúlyozottan mondta a Szent Atya, barátként akartam együtt lenni veletek. Különösen nagy örömmel emlékszem, kedves fiatalok, a veletek való találkozásra. Továbbra is szeretnélek bátorítani benneteket, hogy folytassátok a párbeszédet a bennetek megelőző nemzedékekkel. Beszélgessetek nagyszüleitekkel, népetek idősebbjeivel. Keressétek a gyökereiteket, mivel ezzel a jövő szilárd alapjait fektetitek le. A gyökereitek ápolásával képesek lesztek bizalommal előre tekinteni, megerősödve az életet adó értékekben, a családban, az egységben és a békében. Nekem ez annyira tetszik, ez az evangéliumi közmondásotok, hangsúlyozta a Szent Atya, és magyarul is mondta, jobb adni, mint kapni. Valóban így van, az önátadás által az ember megtalálja saját magát, és így az élete nem marad üres.
Come amico ho incontrato anche persone in condizioni di sofferenza, profughi, poveri, emarginati.
Barátként találkoztam szenvedő emberekkel is, menekültekkel, szegényekkel, kirekesztett emberekkel. Köszönöm nektek, hogy nyitott szívetek van az ukrán menekültek iránt, akik a háború miatt hagyták el hazájukat. És nagyra értékelem a társadalom perifériáján élők integrálására tett erőfeszítéseiteket is.
Cari fratelli e sorelle, grazie per la vostra vicinanza e il vostro affetto. Camminiamo insieme sulla via del Signore.
Kedves testvéreim, köszönöm a közelségeteket és a szereteteteket. Járjuk együtt az Úr útját húsvéti emberekként, és ismerjük felült a kenyértörésben, az eukarisztia oltáránál, az éhezők asztalánál, az igében és a másokkal való találkozásban. Köszönöm a Krisztushoz való hűségeteket, amely megnyilvánul a hit tanúságtételében, az ökumenizmus megélésében, a fele barátokkal való kapcsolataitokban, a befogadó szeretetben, még azok iránt is, akik különbözőek, a minden ember élet iránti tiszteletben és a környezetét való felelős gondoskodásban.
Vi benedico di cuore, la Madonna vi custodisca, Isten almeda magyart. Dio benedica gli ungheresi e per favore continuate a pregare per me, a favore, no contro.
Szívemből megáldalak, a szűzanya oltalmazzon benneteket, Isten áld meg a magyart, mondta Szent Atya magyarul, és végül az áramondata így hangzott, és kérlek, imádkozzatok továbbra is, értem, és ne ellenem. Köszönöm. A Szent Atyának csütörtökön délelőtt nagyon sűrű volt a programja, így már vitték is volna a következő találkozóra, de amikor látta az elsősorban ülő szeminaristákat, diákonusokat és a többségében fiatal papokat, jelezte a kíséretének, no, io vorrei andare alla gente, szeretnék az emberekhez menni, és közel negyed órát töltött közöttük. Végül a hatodik páterem lépcsőjénél várakozó püspökökhöz érkezett, és készült a hivatalos fotó. A boldogasszony anyánk himnusz eléneklése után tapsal vett búcsút a magyar nemzeti zarándokot a Szentatyától, akit a Szentpéter téren az olasz katolikus akció 50 000 fiatalja várta, míg a magyar zarándokok az aulából közvetlenül átsétáltak a Szentpéter bazilikába a záró szentmisére.
Erdő Péter bíboros szentmisével zárta le a nemzeti zarándoklatot. Fedezzük föl újra az első keresztény nemzedék örömét és frissességét. Április 25-én csütörtökön délelőtt 10:30-kor a Szent Péter Bazilika katedra oltáránál Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjaival és a Magyar Nemzeti Zarándoklaton résztvevő papokkal koncelebrált szentmisét mutatott be, amellyel lezárta a háromnapos zarándoklatot. A szertartáson jelen volt Sulyog Tamás köztársasági elnök, Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes, valamint a Szentszék és magyar diplomácia tagjai. Magyar népénekek, imádságok és fohászok hangja töltötte be Szent Márk ünnepén a vatikáni bazilikát. A hála és a köszönet töltötte el az 1200 zarándok szívét, akik részt vettek a pápai audiencián, majd az imádság kapuján keresztül közvetlenül a pápa lakhelye a Szent Márta házzal szemben lévő bejáraton juthattak be a Szent Péter bazilikába. Most hallgassák meg Erdő Péter bíboros szentbeszédét.
Igen, tisztelt elnök úr! Kedves testvéreim, a püspöki és áldozópapi rendben, kedves zarándok testvéreim! Nemzeti zarándoklatunk kiemelkedő eseménye volt ma reggel a találkozás Szent Péter utódával. Megköszönjük a gondviselő Istennek és a Szentatyának, hogy egy évvel ezelőtt Budapesten sor kerülhetett Ferenc pápa látogatására, amely megerősítette hitünket és összetartozásunkat a katolikus anyaszentegyházzal. Ma Szent Márk evangélistát ünnepeljük, aki élen járt az örömhír átadásában és a missziós küldetésben. Erre a lelkületre van szükség ma is. A mai szentmisében Szent Márk evangéliumának utolsó szakaszát, Jézus mennybe menetelének történetét hallottuk. Az Úr elbúcsúzik tanítványaitól. Meghagyja nekik, hogy hirdessék az evangéliumot az egész világon. Kereszteljék meg a hívőket, hogy így elnyerjék az üdvösséget. Azt a szabadulást, amelyet a hit és a keresztség hoz az életünkben, csodák fogják kísérni. A hívők démonokat űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek a kezükbe, meggyógyítják a betegeket. Mindezek a csodák felszabadulást fejeznek ki. Szabadulást a gonosz, súlyos befolyásától, amely olykor egész emberi közösségeket jár át. Szabadulást az elszigeteltségtől azáltal, hogy megértjük mások nyelvét és gondolatait. Szabadulást hoz a betegségtől, végül a haláltól, sőt a második haláltól is, ha ragaszkodunk Jézushoz, aki feltámadt és felment a mennybe, aki emberségében is elérkezett a Szent Háromság életének dicsőségébe. Az egész világnak szüksége van Krisztus jó hírére. Éppen ennek az ősi evangéliumnak, Szent Márk evangéliumának utolsó szavaiban érezzük annak a küldetésnek az erejét, amelyet a feltámadt Krisztustól kaptunk. Akinek nem volt módja megismerni Krisztus örömhírét, az egyházhoz való kifejezett csatlakozás nélkül is itt a Földön elnyerheti az üdvösséget, ha teljesíti azt, amit Isten akaratából felismert. De ez nem szabad, hogy arra a tévedésre vezessen minket, hogy a misszió felesleges. Ahogy Szent II. János Pál tanítja, Krisztus valóban a mi békességünk, és Krisztus szeretete ösztönöz minket, amely a mi életünknek értelmet és örömet ad. Ezzel az örömmel osztozunk a Szentatya és az Egyetemes Egyház erőfeszítéseiben, hogy előmozdítsák a nemzetek közötti békés kapcsolatokat és a kultúrák közötti párbeszédet, hogy a feltámadt Krisztus hite megvilágítsa az igazság őszinte keresését minden jó akaratú ember számára. Ezért bízzunk Isten megígért segítségében, az erőben, amely a magasból száll le ránk, vagyis a Szentlélek segítségében, aki kiárad az egyházra. Merítsünk bátorságot és lendületet, hogy valóban Krisztus egyháza legyünk, jele és eszköze az Istennel való bensőséges közösségnek és az egész emberi nem egységének. Győzzük le a beletörődést és az érdektelenséget az élet nagy kérdései iránt. Fedezzük fel újra az apostolok örömét és frissességét. Szent Márk evangélista, könyörögj értünk! Szent Péter és Pál apostolok, egyházunk oszlopai, könyörögjetek értünk! A 20. század szent pápái és hazánk összes szentjei, könyörögjetek értünk, Szentatyánkért, népünkért és az egész egyházért. Amen.
Erdő Péter bíboros szentbeszédét hallották, amelyen lezárta a magyar nemzeti zarándoklatot Rómában. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya és a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia hívei a Jó Pásztor vasárnapjához kapcsolódóan a hivatástudatról beszélgetnek.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat a miskolci stúdióból, a Diósgyőri Egyházközség rádiós csoportjával. Mondhatjuk azt is, hogy egy nehéz, de mégis különleges témáról szeretnénk beszélgetni ebben a mai műsorban, hiszen az elmúlt napokban nagyon sokszor hallhattuk János evangéliumából a jó pásztor kifejezést, és sokféleképpen értelmezhetjük ezt az evangéliumi szakaszt. Az elmúlt vasárnapon arról hallottunk, hogy létezik a jó pásztor és a béres. A béres szóban benne van a bér, benne van az, hogy a béres az anyagi hasznot, az érdeket lesi, és félti a saját életét. A jó pásztor viszont az életét adja a juhokért. Talán ő is megkapja a fizetségét, sőt biztos. De számára az első a hivatásszerű munkavégzés. Az ő munkájának a mozgató rugója nem a vagyonszerzés, a haszonlesés, a pénzgyűjtés, hanem a hivatásszerű munkavégzés. És rögtön itt szeretnék megállni, és megkérdezni benneteket, hogy van-e különbség a bérközpontú és a hivatásszerűen végzett munka között? Szerintetek mind a ketten ugye dolgoztok, mind a ketten megfordultok emberek között, látjátok, hogy ki hogy működik, ki hogy dolgozik, láttatok már eddig életetekben is sok mindent, és jelenlegi munkátokban is tapasztalhattok sok-sok emberi hozzáállást, hogy ki hogy áll a munkához, ki hogy végzi a feladatait, és talán levonhatjuk a következtetéseket, hogy vajon amiről Jézus beszél, az a valóságban mennyire elkülöníthető, hogy azoknak a munkavégzés, akik csak a fizetségért teszik, amit tesznek, és azoknak a munkavégzés, akik hivatásszerűen végzik a munkájukat. Hogy látjátok ti ezt a civil munkákban, a civil munkahelyeteken? Van-e különbség ezek között a munkavégzések között?
Pont most ugye készülünk a ballagásra középiskolánkban, nekem végzős osztályom van, és ma búcsúztam a évfolyamon lévő egyik végzős osztálytól, és pont mondtam nekik, valahogy az jött, hogy válasszanak olyan hivatásunknak, amit szívből szeretnek. Tehát nem azt, ahol rengeteg pénzt keresnek, és belehalnak lelkileg, hanem olyan foglalkozást válasszanak, ami tényleg hivatás, és akkor meg lesz mindenük. Én azt gondolom, hogy szét kell választani, és hogy meg kell találnunk azt a hivatást, azt a foglalkozást, amit igazán Isten nekünk szán, és akkor azt ugye szívből csináljuk, mert hogyha valamit tényleg szeretünk, akkor az egyértelmű, hogy az meglátszik a munkán, a munka minőségén, és az életünkön is, mind a testi, mind a lelki, tehát mind fizikai síkon, mind lelki síkon, mindenféleképpen.
Én azt tapasztalom, hogy a munkahelyemen azért nagyon lehet látni azt, hogy ki az, aki úgy tekint erre a munkahelyre, mint egy átmeneti állapot, van, aki csak egy megélhetési forrásnak gondolja, és azok, akik szerintem lelkiismeretesen dolgoznak, azok előbb vagy utóbb látni lehet azt, hogy minden nehézség ellenére is ott maradnak azon a munkahelyen, ahol éppen dolgoznak, és azt a munkakört, vagy azon a munkakörön kívül is még elvállalnak plusz feladatokat, vagy egyre több terhet tudnak magukkal cipelni. Ott, ahol ez nincs meg, és szerintem nem működik, a általunk lelkiismeretnek nevezett, szerintem pedig ugye a Szentléleknek a működése, az borzasztó nagy kínlódás és nagy nehézségeket okoz. Ezt nehéz egyébként szerintem kívülről is nézni, belülről pedig még borzasztóbb lehet megélni. És egyébként visszacsatolva, amit Kriszta mondott, igen, nagyon nehéz megtalálni a szerintem manapság a mai világban azoknak, akiknek nincs hite a saját hivatásukat. Úgyhogy szerintem ebben is nagyon sokat segít a hit.
És akkor újra álljunk meg ennél a gondolatnál, és nézzük meg egy kicsit, hogy ugye sokan hallgatják ezt a műsort, és talán velünk együtt gondolkodnak ezen, hogy én hogy végzem a munkámat, te hogy végzed a munkádat, ő hogy végzi a munkáját, hogy miben adhat többletet a hit? Hogy elhangzott ez, hogy sokat segít a hit, ugye a szívből végzett munka, és ott a jó pásztor evangéliumánál a hivatások vasárnapján is hallottuk ezt, ugye nem mindegy, hogy valaki béres vagy pásztor. Miben segít a hit? Ad-e valami többletet? És akkor most persze nagyon leegyszerűsítve, ti mind a ketten ugye hívő vallásos emberek vagytok, de alapvetően mind a ketten olyan közegben dolgoztok, aminek semmi köze nincs a valláshoz vagy a hithez. Hogy látjátok, ad-e valamit ebben a mondjuk így ateista tengerben, vagy Istentől távol lévők tengerében végzett munka, hiszen nektek azért a hétköznapokban nem olyan egyszerű, és nem olyan gördülékeny a hiteteket megélni, mert olyan környezetben vagytok, ahol ezt nem annyira értékelik, vagy nem annyira támogatják, vagy talán sokszor nem is veszik annyira szívesen.
Mindenféleképpen azt gondolom, hogy rengeteget ad, tehát nagyon sok gyümölcse van. Persze nekem is nagyon sok küzdelem önmagammal, de meg kellett tanuljam, hogy nem az a hiteles keresztény, aki tökéletes, hanem aki küzd önmagával, és ezeket a küzdelmeket felvállalja. És ugye én fel is vállalom ezeket a küzdelmeimet, mert vannak azért bőven, de ez rengeteget jelent a környezetemnek. Tehát érzem a megnyilvánulásaikon, azon, hogyha esetleg segítséget kérnek, ahogy oda jönnek hozzám. A gyerekeknek pedig mindenféleképpen rengeteget jelent. Tehát nekem nagyon fontosak a gyerekek, akiket tanítok, és mindig úgy vagyok vele, hogy prioritást élvez nálam a lelki élet. Tehát az, hogy lelkileg legyen felkészülve a gyerek, aki tőlünk kimegy az életre. Ne a teljesítménycentrikusság, mert ha az, hogy minél jobban teljesítsek, minél inkább megfeleljek a környezetemnek, az elvárásoknak, a tantárgyakban, a tanulásban, a teljesítményben, ahogy mondtam, akkor sajnos akkor válik lelketlenni a gyerekek munkája is, és akkor választanak maguknak olyan hivatás, itt a hivatás idézőjelbe, ami nem teszi őket boldoggá, aminek nem biztos, hogy olyan gyümölcsei lesznek, ami valóban táplálja mind lelkileg, mind testileg a környezetüket.
Szerintem az egyik legnehezebb dolog egyébként az, hogy elfogadni, hogy vannak nehézségek. Tehát, hogy nem minden fekete és fehér, tehát nem tudjuk ezt mi elválasztani akkor is, hogyha gyakorló vallásosak, vagy a hitünket megélőek vagyunk, hogy el kell fogadnunk azt, hogy jönnek a nehézségek, és a nehézségeket nem véletlenül kapjuk sohasem. De nyilván ennek az okát nem kell vizsgálnunk, vagy megnézhetjük, lehet, hogy rájövünk, lehet, hogy nem, de szerintem nem feltétlenül a mi feladatunk. Viszont az, hogy hogyan állunk egy-egy nehézséghez, hogyan tudjuk ezt felajánlani, hogyan tudunk ezért imádkozni, hogy túljussunk rajta, az sokkal fontosabb. És azt gondolom, hogy szerintem mind a kettőnk munkahelyén az, hogy mi hogy tudunk túllendülni egy dolgon, hogy tudunk küzdeni, mert igenis mindenki küzd nehézségekkel, hogy ezt hogyan tudjuk megoldani, és esetleg a következő nehézségen hogyan tudunk túllendülni, az akár példaértékű is lehet. Nem feltétlenül biztos, hogy ez elsőre fog sikerülni, sőt, hát nyilván ez egy óriási tanulási folyamat, meg fejlődési lehetőség, de szerintem ez nagyon fontos a hitéletben.
És hogy látjátok, hogy azok, akik körülvesznek benneteket, érzékelnek-e valamit abból, hogy nektek más a felfogásotok, hogy nektek más az élethez való hozzáállásotok, és milyen visszajelzést kaptok esetleg azoktól, akik amúgy nem tudják rólatok annyira részletesen, hogy ti templomba jártok, vallásos emberek vagytok?
Nekem erről van egy konkrét visszajelzésem, és van egy olyan, amit ugye érzésekben kapok így meg. Az egyik, hogy volt egy kollégám, aki újonnan érkezett, már tapasztaltabb korú volt, és ő mondta, hogy bennem van valami más, mint a többiekben, valami különleges, és mondtam neki, hogy nem én, hanem igazából én vagyok a különleges, hanem az Isten látja bennem, legalábbis remélem, hogy szeretném, hogyha azt látná bennem, és őt látná bennem, és igazából mondta is, hogy ő is hívő, és nagyon-nagyon sokat beszélgettünk onnantól kezdve, nagyon-nagyon jó ember, és már ugyan nem kollégám, de tudom, hogy egy kis változás történt az életében, és nagyon örülök is annak, hogy Isten engem eszközként felhasznált az ő életében. Viszont én nem csak a saját életem, azért vannak még más hívő kollégáim is, akikkel szoktuk ezt beszélni, hogy van, akit kifejezetten idegesít az, hogy mi mondjuk könnyebben oldunk meg problémát, mert azt gondolom, ez olyan, mint a szentségi házasság, meg a polgári, úgymond házasság közti különbség, hogy az egyikbe Isten nélkül él egy pár, és lehet, hogy egymás társai, ugyanúgy, mint egy tanár, vagy akárki, lehet, hogy tényleg az a hivatása, de mivel Isten nélkül éli az életét, és ugye ez a pár is Isten nélkül éli az életét, az ő áldása nélkül, sokkal nehezebben lendülnek át problémákon, mint az a házas pár, aki gyakorlatilag szentségi házasságot kötött. Ott is vannak ugyanúgy problémák, de Istennel hárman élnek, és sokkal könnyebben oldanak meg dolgokat. Ezzel így vagyunk mi is. Tehát mi könnyebben átlendülünk a problémákon, és ezt biztos, hogy látják, mert Isten átvezet bennünket rajta. Viszont van, akit ez kifejezetten zavar, és azt gondolom, hogy a világ, amerre tart, az egyre inkább ezt mutatja, hogy nem igazán értik az emberek, hogy mi ez, és inkább az irigység az, ami dominál, mint az, hogy na, akkor én is megpróbálom, vagy beszélek vele, vagy bármivel mi segíteni szoktunk, meg kérünk is egymástól tanácsot, hál' Istennek a kollégáimmal, tehát én szerintem egy jó, viszonylag még jó légkörben dolgozhatok. Minek nagyon örülök, de sajnos az a gond, hogy egyre inkább vannak olyanok, és egyre többen, akik inkább irigyek, mint hogy azt mondják, hogy megpróbálják ők is ezt.
két teljesen eltérő dolog, ugye jó pásztor és béres. Melyik a hasznosabb munkavégzés? Hogy látjátok, melyik munkának van nagyobb eredménye a mai világban? Annak, ami csak a bérezés alapú, hiszen rengeteget halljuk azt, hogy valaki oda megy dolgozni, ahol nagyon jól fizetnek. Ahol nem fizetnek jól, oda nem, vagy ott nem akar senki munkát vállalni, de mégis vannak olyan munkák, ahol ugyan nem fizetnek jól, de anélkül, a munka nélkül nem működhetne ez a világ, nem működhetne a világnak a rendszere. Szerintetek melyik hatékony, ahol csak a bérezést nézik, vagy ahol hivatástudattal dolgoznak?
Hát attól függ, hogy mit értesz hatékonyság alatt.
Hát igazából a motivációt, hogy hol nagyobb a motiváció, vagy minek van eredménye, nagyobb eredménye.
Hát nyilván ott, ahol a pásztorként működik, tehát ahol a hivatástudat is megvan, de ha azt kérdezed, hogy a mai világban mi az elfogadottabb, akkor nyilván az, ahol a béresek dolgoznak. Hát ugye itt ma mindenki pénzről beszél, állandó jelleggel is, ugye ez motiválja nagy részt az embereket, és nyilván mindenkinek szüksége van a létfenntartásához, meg az alapvető szükségletei kielégítéséhez a pénzre, de ez nem elég. Tehát azért minden ember kap olyan jeleket a Jóistentől, szerintem mindenki életében történnek olyan események, amikor rávilágítanak arra, hogy a pénz az édeskevés bizonyos helyzetben. És akkor jön a kétségbeesés, és jó esetben a Jóisten felé fordulnak, rossz esetben meg minden másba kapaszkodnak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, hát egyre több jó pásztorra lenne szükség, és egyre több, hát egy kicsit ellenálló emberre, hogy ezt a béres felfogást, ezt egy kicsit háttérbe szorítsuk.
Én is így látom, hogy Timi mondta, hogy a béresség úgymond az a mai világnak az egyik példaképe, vagy egy példája, viszont a jó pásztor az nekünk hívőknek mindenféleképpen feladatunk, hogy azok legyünk, és én azt gondolom, hogy mondtam az elején is, hogyha hivatásszerűen, tehát tényleg azt választjuk, amit Isten nekünk ad, és nem törődünk a bérezéssel, a pénzzel, akkor mindenünk megvan. Gyakorlatilag úgy teljes az életünk.
És hogy látjátok, hogy aki eldönti, elhatározza, hogy ő tényleg igazi hivatástudattal akar dolgozni, nyilván nem biztos, hogy ezt rögtön megbecsülik, mert azért sok munkahelyről halljuk, hogy előnyben részesítik azokat, akik csalnak, akik képesek arra, hogy belemenjenek lopásokba, akik hajlamosak arra, hogy belemenjenek olyan ügyekbe, ahol csúsztatni kell, ahol nem kell őszintének lenni, ahol az érdek megkívánjai is esetleg hazudni kell, el kell sinkófálni dolgokat. Ugye azért sokkal több előnyt lehet szerezni, és azt mondja valaki, hogy hát ő inkább okos lesz, és ő is belemegy ezekbe a játékokba, és nem fogod szenteskedni, meg nem tudom én mit csinálni, és nagyon sok hívő ember is sajnos a templomba hívő, aztán kint a munkahelyen meg hát éli a maga világát, és csal, mint a többiek, játszik a pénzekkel, az árakkal, a dolgokkal, úgyhogy a saját érdeke növekedjen. De mi van azokkal, akik eldöntik, hogy ők mégis becsületesen akarnak dolgozni, nem akarnak csúsztatni, nem akarnak hazudni, nem akarnak csalni? Ugye az ilyen embereket nagyon sokszor lenézik, vagy kinézik egy-egy munkahelyen, és azt mondják, hogy szent fazék, meg hát miért nem úgy csinálja, mint a többi, esetleg kigúnyolják, és azt mondják, hogy hát így van, ő maradt hátrányban, és tényleg sokan azt érzik, hogy hátrányba kerülnek emiatt, hogy nem csalnak, nem hazudnak. Mi van ezekkel az emberekkel, vagy mikor térül meg a hivatásszerűen végzett munka?
Hát szerintem legkésőbb, vagy leghamarabb a nézőpont kérdése az utunk végén. Tehát nyilván mindannyian a mennyországba készülünk, és szerintem ez alapvető feladat, hogy az itteni életünkben is úgy éljünk, hogy az a Jóistennek tetszen. Tehát én szerintem, hogy az, hogy valaki feladatot kap, vagy valaki megtalálja a hivatását, az biztos, hogy nagyon-nagyon sok nehézséggel jár. És pont amiről beszéltünk az előbb, tehát a mai világunk erre nem befogadó. És nagyon nagy kitartás kell szerintem hozzá, de ebben meg nagyon sok segítséget ad a Jóisten.
Igazából én úgy gondolom, hogy akkor az üdvösségre jutunk meg. Hát ugye mondod, hogy ha valakit kiközösítenek emiatt, hogy igazából Jézusért szenvedünk, ha úgy van. Tehát nem az embereknek kell megfelelni, hanem Istennek és az ő parancsolatainak. És akkor így igazából megtérül azonnal szerintem. Én biztos vagyok benne, hogy kincsek, amiket gyűjtögetünk a mennybe.
Hát ugyanakkor ugye ez minden nap megélni borzasztó nehéz. És ezért kell nagyon nagy kitartás, de aki szerintem elindul ezen az úton, és kitartó, tényleg kitartó, annak meg fog ezt érülni. Tehát észre fogja venni az élete során, hogy azért mindig-mindig kap segítséget. Csak figyelni kell.
Hát nem véletlenül mondja Jézus, ugye, amikor azt mondja, hogy boldogok vagytok, ha miattam üldöznek, vagy szidalmaznak benneteket, ugye? És valahol ebben ráérik a boldogság, hogy az, aki tisztában van azzal, hogy ő Istennek megfelel, hogy ő Istennek tetsző életet él, az minden emberi megpróbáltatás ellenére is boldog, mert tudja, és tudjuk azt, hogy elsősorban nem embereknek tartozunk mi beszámolóval, nem embereknek kell megfelelnünk, hanem Istennek kell megfelelnünk, mert persze embereknek is, egy főnöknek, egy előjárónak nyilván meg kell valamilyen szinten felelnünk, mert mindannyiunknak vannak főnökei a munkahelyeken, az életben persze természetes, és vannak szabályok, amelyeket be kell tartanunk, és itt egyáltalán nem erről van szó, hogy rúgjuk fel a szabályokat, ugyanakkor a lelkiismeretünk ellen soha nem tehetünk, vagy nem cselekedhetünk, és ez az egyháznak az egyik alapvető erkölcsi tanítása, hogy az ember nem tehet olyat, ami a lelkiismeretének a szavával ellenkezik, ami az erkölcsi törvényekkel ellenkezik. Tehát akkor vagyok igazán szabad, hogy ha akár megpróbáltatások árán is, de vállalom az erkölcsi normáknak megfelelő döntéseket. Tehát ha én tudom, hogy az Istennek kell megfelelnem, és az Isten előtt el kell számolnom az életemről, a cselekedeteimről, a gondolkodásmódomról, akkor természetesen megpróbálok úgy cselekedni és olyan életet élni, ami Istennek kedves, és tudom, hogy a bűn nem kedves Istennek. És éppen ezért, amikor olyan helyzetben vagyok, nem a bűnt választom, hanem az igazságot választom. Azt az utat választom, ami Isten szerint, az ő tanítása szerint járható. És ez nagyon fontos, de ebben szükségünk van a lélek vezetésére. Nagyon fontos. Ugye a jó pásztor vasárnaphoz kapcsolódik az, amikor Jézus azt mondja, hogy juhaim ismernek engem, hogy az ő hangját ismerik azok, akik követik őt. És itt nagyon fontos ez a hang, és ez a léleknek a vezetése, a Szent Lélek hangja, az Isten hangja bennünk. Az Isten hangja, ami felismerhető, de nem könnyű. Hogyan ismerhetjük fel az életünkben az Isten hangját? Azt mondja Jézus, hogy juhaim ismernek engem, hallgatnak szavamra. Hogyan ismerjük fel az ő hangját? Egy-egy ilyen nehéz helyzetben, munkában, feladatokban, főleg a kísértésekben. Hogyan tudjuk, hogy melyik, vagy hogyan ismerjük fel, hogy melyik Jézus hangja? Egy-egy ilyen szituációban, amikor nehéz döntést kell hozni, vagy amikor mások kényszerítenek olyan helyzetben, ami esetleg nem túl erkölcsös, vagy nem túl Istennek tetsző.
Szerintem három pillére van ennek. Az egyik, kérni minden nap a megkülönböztetés lelkét, a másik, hogy olvassuk minden nap a Szentírást, és hogy legyen pont ez az, hogyha olvasunk és elmélkedünk róla, vagy gondolkodunk róla, akkor kialakul a belsünkben egy olyan csendes tér, amiben mindig vissza tudunk térni, ha akarunk. Ezt gyakorolni kell, ezt én is megmondom őszintén, gyakorlom, mert nagyon nagy szükségem van rá a munkahelyemen. Éppen ezért mindig fontos, hogyha bármilyen problémánk van, akkor a csendbe vissza tudjunk valahogy térni. Tehát, hogy akármilyen zaj van körülöttem is a tanáriban, akkor le tudok csendesedni belül. Tehát lehet, hogy kívül zaj van, de meg tudom magamban találni Istent. És ez egy nagyon nagy ajándék, és én ezért nagyon hálás vagyok, de nagyon sokat gyakoroltam.
Fontos az, hogy meg tudjunk állni. Tehát amit Kriszta mond, ugye a hozott csendhez azért szükség van arra is, hogy meg tudjunk állni, és ne hozzunk hirtelen döntéseket. Nekem például ez egy óriási feladat volt, ezt gyakorolni, a türelmet is, azt, hogy ne hirtelen válaszoljak, hirtelen hozzak meg olyan döntéseket, amikben éreztem, hogy megállt kéne parancsolni magamnak. Úgyhogy szerintem ez is egy nagy feladat, hogy valaki megfelelően tudjon döntéseket hozni ilyen helyzetben.
Igen, hát Jézus ezt ugye külön ki is emeli, hogy ugye az atyának az ismerete az atya bölcsességének, ugye, és a másik az ugye a bizalom, ami a pásztorba vetett bizalom, tehát a bölcsesség és a bizalom, ez nagyon fontos, és az, amit Kriszta is mondott, és az, amit Timi is megfogalmazott, ugye mindannyiunk számára ez egy tanúságtétel is, ugye ebben a műsorban legtöbbször, amiket itt elmondunk, vagy az életünkből veszünk, hogy itt nem arról beszélünk, hogy nekünk minden olyan jól megy, hanem az, hogy mire tanít Jézus, és hogyan próbáljuk ezt megélni, és hát halljuk azt, hogy mindenhol ott van a küzdelem, és mindenhol ott van a megpróbáltatás, ott van a kísértés, ott van a veszély, hogy eltérhetünk könnyen ezekről az utakról, de mégis, hogyha a jó pásztor hangját igyekszünk megkeresni, kutatni, fürkészni, akkor ez a hang segíthet bennünket, hogy az úton maradjunk, segíthet bennünket, hogy a helyes úton maradjunk, és ami biztos, hogy a jó pásztor soha nem vezeti a nyájat szakadékba. A jó pásztor soha nem távolít el egymástól, a jó pásztor soha nem megosztó, hanem a jó pásztor mindig egységet képez, szeretett közösséget. És mindazok, akik úgy lépnek fel a világunkban, hogy megosztják a világot, megosztják az embereket, szétválasztják, ugye szétzavarják, ahogy Jézus mondja, a bárányokat, azok nem jó pásztorok. Egyértelműen látjuk, hogy nem jó pásztorok azok, akik szétzavarják, egymással szembefordítják és megosztják a nyájat, hanem az a jó pásztor, aki egységet alkot, egy nyájat. Olyan szépen szoktuk imádkozni, ugye első pénteken a felajánló imádságban, hogy egy nyáj lesz és egy pásztor. És ez mindig nagyon fontos Jézusnál, hogy egységet alkosson. Amikor a 99-ről és az egy elkoborult bárányról beszél, nem azt mondja, hogy ilyettében akkor szétzavarja a többi 99-et, hanem elmegy, és megkeresi azt az egyet, és visszaviszi, hogy a nyáj teljes legyen, hogy ne legyen még jelesem a megosztottságnak, jelesem a szétzavarásnak, az eltévejedésnek, hanem megmaradjon a nyájnak az egysége, mert ez az egység biztosítja azt, hogy a nyáj a helyes úton haladjon a pásztor után. És ez a pásztor az élete árán is megy, és megkeresi az elveszettet, és Jézus ma is ezt teszi, és ebben próbál bennünket apostolokként, mondjuk így csúnyán felhasználni, de igazából nem is jó ez a szó, talán az, hogy meghívni. Hogy legyünk a világban az ő apostolai, a munkahelyünkön, a családban, az iskolában, a tanulásban, a feladataink végzésében, az emberi kapcsolatainkban, legyünk jó pásztorok, hiteles emberek, olyanok, akik a munkájukat hivatásszerűen végzik, akik nem bérezés alapúan, nem profitorientáltan dolgoznak, hanem valóban hittel, odaadással, őszinte hivatástudattal, és higgyük el, ez a tanúságtétel többet ér minden szónál, hogyha megtapasztalják, látják az emberek, a munkatársaink, a szomszédaink, a barátaink, hogy ránk lehet számítani bennünk, meg lehet bízni, hogy becsületesek vagyunk, őszinték vagyunk, jó szándékok vagyunk. Ettől nagyobb ajándék nincs, amit adhatunk egymásnak. A jó Isten tegye teljessé mindannyiunkban a jó pásztor szeretetét, hogy bizalommal járjunk az élet világosságában, és megtaláljuk azt a bőséget, azt a nagybetűs életet, amit Jézus kíván azoknak, akik őt követik. Mindenkinek további kellemes rádiózást kívánunk, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Koleszár Krisztián szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Éjfél után a híreket követően Kultúrkör című magazinunkat hallják. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején a miskolci Kelemen Didák megemlékezés sorozat programjait ismertetjük. Ezt követően a miskolci versbarátok köre által meghirdetett az Elveszíthetetlen Öröm című versmondó verseny pályázatukra hívjuk fel a figyelmet. Majd a május közepén szintén Miskolcon megrendezésre kerülő Generációk gálájáról beszélgetünk. Végül pedig az Egri Eventus Művészeti Iskola aktualitásairól szólunk. Érdemes lesz velünk tartaniuk. Hajnali egy óra után megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali két óra után a híreket követően a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallgathatják meg, majd a Lélekszava egyházi kiszótárunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója az engesztelés lelkületéről elmélkedik. Hajnali három óra után a híreket követően Segíthetünk című műsorunkban a tehetség lesz a témánk. Kutatásával, képzésével, kibontakoztatásával foglalkozunk. Simon Miklós, a DVTK Labdarúgó Akadémia szakmai vezetője és Rábai Dávid, a Nagypálya című könyv írója beszélgetett az utánpótlás nevelésről a Matthias Corvinus Kollégium Miskolci Képzési Központjában. Ebből idézünk egy részt és beszélgetünk Simon Miklóssal. Hajnali négy óra után zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak. Berec Renáta, Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Turi Sarolta, Molnár András, Papildikó, Papp Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bercesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván önöknek a mai nap bemondója, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A pásztor életét is feláldozza a juhokért. A béres ellenben, aki nem pásztora és nem gazdája a juhoknak, ott hagyja a juhokat és elmenekül, amikor látja, hogy jön a farkas. Olvasom a János evangéliumban. Jézus nem elégedett meg azzal, hogy magának követelje a jó pásztor címet, azt is meghatározta, kik az ő juhai, juhaim hallgatnak szavamra. Egy tanítvány számára a hallgatás lényeges tett. Hallgatni kell, vagyis hinni a beszédnek, és belőle táplálkozni. Az Isten és ember közti találkozás mindig titok. Egyik oldalon Isten, akinek mindent felülmúló kiválóságát belátjuk, a másik oldalon az ember, akinek nyomorúságát és közönségességét magunkban tapasztaljuk. Hogyan lehet itt egyáltalán szó találkozásról? Az egyház az a pont, amelyet Isten az emberekkel való találkozás helyéül a történelemben kiválasztott. Igen, ez is titok, ez a szent egyház, amely egy cseppet sem ideális egyház, hanem egyszerűen a történelem egyháza, Krisztus teste, amely tovább él az emberek között. Igen, titok veszi körül ezt az egyházat, amelynek törzse szoros összefonódottságban áll a földi történelemmel, de amelynek csúcsa mégis az égig ér. Olyan egyház, amely szent, pedig bűnös tagokból tevődik össze. Jézus Krisztus, te testedben egyesített titokzatos módon a földkerekség minden népét. Te minnyájunkat ugyanazon atya gyermekeivé tettél, s azt akarod, hogy minnyájan egyek legyünk, mint ahogy te is egy vagy az atyával. Küldd el közénk a testvéri szeretet erejét és melegét, hogy mi emberek, akiket te szeretsz, testvérként szeressük egymást.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, drág.